napot kívánok! Komolyabb vizekre evezünk, mert eddig is komoly dolgokról beszéltünk. Ugye a téma Spinoza kontra Tóra, pontosabban természete az Isten, ez a címe a mai előadásnak. Valójában ez most nem egy történelmi áttekintés lesz a Spinoza tanításairól és életéről, erről van a könyvben is egy összefoglalás, összefoglaló, ezt szerintem magatok is át tudjátok tanulmányozni, hanem Spinozának az egyik elvét, vagy az egyik filozófiai tanítását fogjuk kiemelni, és az arról beszélgetni, hogy ez mennyire állja meg a helyét, vagy nem állja meg a helyét a Tóra szerint. Ez egy elég komplex probléma, amiről most beszélni fogunk, hogy nem tudunk minden részletére kiterjedni. Az alapkérdést szeretném először is felvetni, ami Spinozát is foglalkoztatta, és gyakorlatilag szerintem kevés olyan filozófia van, amelyik vallási filozófia, vagy tehát Istennel, vagy a teremtéssel, a létezéssel foglalkozik, és ezt a problémát nevetette volna föl valamilyen formában. Így beleértve a kabbalát és a haszid filozófiát is, amely egy különleges választ ad erre a kérdésre, egy különleges megközelítésből világítja meg ezt a problémát. De mi a probléma? Most rögtön a közepébe vágnék. A probléma az, hogy gyakorlatilag, ha eljutok oda, hogy ugye, minden ember megszületik, születésétől fogva, ahogy a tudatára ébred, egyre inkább foglalkoztatja a őt körülvevő világ, a körülvevő világnak a természete. Hát minden ugye gyerek is, fönképpen hallhattuk a nagyszerű előadást a gyereknevelésre, minden gyerek megy, megfog dolgokat, próbálja megérteni, megnézni, miből van, megkóstolni. És ez az alapvető kíváncsiság, hogy növekszünk, és a tudatunkra ébredünk, akkor jó esetben azt eredményezi, hogy a világnak a létezéséről, mint olyanról, alapvetően próbáljunk valamilyen valami teljes választ adni, hogy miért is létezik a világ, honnan létezik, mi által létezett a világ. Most ugye akkor egy idő után eljuthatunk oda, hogy létezik egy Isten, és ez az Isten az, amelyik ezt a világot teremtette. Ide, hogy ehhez a felismeréshez eljussunk, ez sokféle út lehet, és aztán ezt a felismerést nagyon sokféle módon lehet megélni, és magát a felismerésünk tárgyát, tehát Istent is nagyon sokféleképpen lehet nevezni. De például, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk elnézést, még egyszer nagyon leegyszerűsítve beszélek a különböző dolgokról, mondjuk amikor arról beszélünk, hogy ősrobbanás, akkor gyakorlatilag valami hasonlót mondunk, azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez a tudománynak és a természettudományoknak a lényeg, hogy mindennek megpróbálunk kutatni a mechanizmusát és az összefüggéseket a különböző dolgok között, és a miből mi lesz folyamatát, és így mondjuk eljutok oda, hogy itt van egy valamilyen olyan alapvető szabály, hogy minden valamiből van. Ugye, hogy mindennek, amit látok, és azt mondom rá, hogy ez egy létező valami, a definíciójába beletartozik az is, hogy egyrészt körül tudom határolni, hogy milyen dolog az, tehát hogy mondjuk ha valaki egy Mars lakó még soha nem látott egy műanyag poharat, akkor megpróbálom neki körül határolni, tehát definiálni, hogy milyen ez műanyag pohár, milyen színe van, milyen a mérete, milyen hőmérsékletet bír ki, milyen típusú anyag, miből van az az anyag, hogyan készül egy ilyen pohár, és hogyan készül maga a műanyag. És aztán ugyanígy bármit, amit legyen az fizikai vagy szellemi létezés, megpróbálok definiálni, gyakorlatilag a definíció az azt jelenti, hogy körül határolni, hogy gyakorlatilag mik a körvonalai, mik a határai, mik azok, amik alapján elválik a többitől. Mi az, amitől ez egy műanyag pohár, és nem egy üveg pohár. Tehát, hogy ezeket a dolgokat definiálni is. Ebbe a definíció csoportba beletartozik az is, az az alapvető tétel, amit mindenki elfogad axiómának, hogy semmi sincs magától, minden valamitől van. Ha valamit látok valahol, akkor azt alapgondolatnak vélem, hogy ez valahogy ide került, meg valahogy ez lett belőle. Azt semmiről nem hiszel el, hogy ez van, csak van. Mert mindig is így volt. Hiszen ez az egyik, a gondolkodásunknak az egyik alaptétele, hogy mindenről azt gondolom, hogy valahonnan van. Ha ezt a dolgot elindítom, akkor, ugye akkor nem csak az egyes műanyag poharak, meg az asztalterítő, meg a körülöttem lévő emberek az, amelyeknek a forrása érdekel, hanem az egész létezésnek a forrása és a indító motorja is érdekel, hogy hogyan indul el ez a dolog. És akkor elkezdem mondjuk kutatni, és akkor azt mondom, hogy most egy nem, tehát nem a zsidó vallás, feltétlenül a zsidó vallás álláspontját mondom el, hanem ugye a hagyomány ma nyugati világban hagyományosan elfogadott álláspontot, akkor elkezdem azt mondani, hogy akkor mondjuk miből lett az ember, és miből lett ez a létezés, az a létezés, egyre megyek vissza, látom, hogy mondjuk a tágul a világűr, hogy távolodnak egymástól a bolygók meg az égitestek, akkor arra a következtetésre jutok, hogyha most ennyivel vannak egymástól távol, akkor azt jelenti, hogy visszafelé nézve, akkor ezek közelebb voltak egymáshoz, és akkor mondjuk végső soron eljutok oda, hogy valószínűleg ez, ha minden így kifelé tágult, akkor valószínűleg ez valamikor egy kis pont volt, és ez az egy kis pont, ez az, ami szétrobbant, és ami az indító energiája mindennek gyakorlatilag, amiben a mi kis földünk az egy kis pont. Aztán, hogy hogyan lett ebből élet, az már egy más kérdés. Most nem is akarok, nem ezt akarom kihozni, gondolom, mert már sok-sok szó volt itt az elmúlt alkalommal. De akkor eljutok oda, hogy azt mondom, hogy van ez a kis pont. És erre a kis pontra is rá lehetne kérdezni, hogy hát jó, de ez mitől van, vagy ez miből van? Mi indította el ezt a robbanást? Milyen anyagból volt ez? Mi az, ami ezt oda tette? És általában az általános válasz erre az az, hogy ezt nem tudom, és nem is fogom soha tudni, ugyanis épp az a lényeg, hogy ez az a pont, amire már nem lehet azokat a definíciókat, a definíció szükséges kereteket használni, mint amit az összes többi létezésnél használok. Ugye, ez egy olyan pont, amit nem tudok az én agyam által befogadható, vagy használható paraméterek alapján vizsgálni. Mert ez egy valamilyen egészen más típusú létezés. Például, amit erre szoktak mondani, hogy mivel ez a kis pont, mondjuk, időben és térben nem definiálható, ezért kár is róla beszélni, hiszen minden, amiről a tudomány beszél, az valamilyen módon, ilyen vagy olyan módon az időhöz és a térhez azért köthető. Tehát ez is a definíciónak egy fontos része, az idő és a tér paraméterem, de elfogadok, mint alapaxiómát, hogy a tér meg az idő azok létező dolgok, és azokban próbálom többek között elhelyezni a különböző létezéseket. Tehát akkor eljutok oda, hogy van egy pont, amire azt mondom, hogy ez nem a tudomány, és nem a tudomány alatt nem csak a természettudomány, hanem az én agyamnak, vagyis az én felfogásomnak a látóterébe tartozó valami, mert elfogadom, mint egy olyan abszolút létezés, ami nincs időben és nincs térben definiálva. És különben a tudomány, nem vagyok természettudós, tehát lehet, hogy most valami hülyeséget mondok, de ahogy én látom, a tudomány alapvetően nem is azzal foglalkozik, hogy ez definiálja, hanem azzal foglalkozik, hogy az innen elindult folyamatoknak a mechanizmusait és a kapcsolatait definiálni. Ugye erre van az a híres vicc, hogy a helmi bölcsök összejöttek, hogy megnézzék, hogy mi a hogyan lehet vonat, hogyan lehet egy olyan vagon, sőt, több egymáshoz kötve, ami lovak nélkül, mert mindenki ismeri a viccet, nem? És akkor azt, hogy valaki jelentkezik, azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a megoldás 25 vagon van, a 25-ös húzza a 24-es, 24-es, a 23-as, 23-as, 22-es, a másodikat húzza az első. Mi húzza az első? Az elsőt azt még nem tudjuk. De a 25-ből 24-et, tehát 95%-ot már megoldottuk a problémának. De gyakorlatilag a tudomány arról szól, hogy az egyes vagonok hogy vannak egymáshoz kötve, hogy ez a kötés, de nem arról, hogy mi az első vagon. Mi az, hiszen ez pont egy olyan dolog, ami nem, már nem ebben a definiálható térben létezik. Most, ha a tudomány ezt mondja, mi nem egészen ezt mondjuk, de egy dologban hasonlít a dolog, hogy mondjuk a zsidó filozófia is oda jut el, hogy azt mondja, hogy mindennek van valami oka, semmi sincs úgy, csak úgy magától, és aztán van egy pont, aminél viszont azt mondjuk, hogy az az ősok, az az oka mindennek, vagy ahogy mondjuk Arisztotelész mondja, az örök mozgató, vagy mint Maimonides is részben elfogad, ami azt mondja, egy olyan, és az egy olyan, amire már nem kérdezhetek rá, hogy őt ki teremtette, hiszen épp ez a lényege, hogy ő az az abszolút létezés, amire ezt a kérdést már nem lehet föltenni. Tehát mondjuk eljutok ide, most nagyon egyszerűen 5 perc alatt ezt levezettük, De ugye ez ennél sokkal bonyolultabb, de mindenesetre azt akart, oda akartam kiukadni a mi mai beszélgetésünk szempontjából lényeges. Eljutok oda, hogy azt mondom, hogy van egy abszolút létezés, ami nem definiálható azokkal a paraméterekkel, amikkel mi mondjuk a fizikai létezést, vagy akár bizonyos spirituális létezéseket definiálunk, és ő az oka mindennek, ő az, ami mindent elindított. És ebből indulunk ki, és azt mondjuk azt, hogy ezt nevezzük mi Istennek, és ezt nevezzük mi mindennek az elindítóján. Most ahhoz, hogy ide eljussak, azt végül is logikai úton is meg tudom tenni, tehát nem kell ehhez igaz. Igazából ehhez nem kell hit. Én azt gondolom, ez egy logikailag is mondjuk logikusnak tűnik. Amihez aztán kell hit, ami nem lehet, vagy nem minden esetben lehet logikai úton levezetni, az ennek az abszolút léteznek az isteni mi volta. Tehát az, hogy ő nem csak egy örök mozgató, meg egy ilyen abszolút létezés, ami mindent elindít, hanem neki van a világgal célja, és akarata, és részt vesz a teremtésben, és itt egy tudatos teremtésről van szó, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ezek azok a kérdések, amelyekkel aztán a továbbiakban foglalkozni kell. Csak akkor nézzük meg, hogy van ez az abszolút létezés. És most akkor csinálunk egy kis ilyen tornát, amiben kiindulunk valamiből, és aztán ez a valami önmagát fogja cáfolni. Ugye, megpróbáljuk gyorsan végigcsinálni. Azt mondom, hogy minden valahonnan van. Minden létezés korlátozott, mukbál korlátozott, és a korlátainak az egyik része az az, hogy nem örök, és nem mindent kitöltő, tehát valahonnan vagy térben, vagy időben, vagy szellemi térben, tehát az is tér most ebben az értelemben, elindult. Mit értek mondjuk szellemi tér alatt, hogy mondjuk egy gondolat valamiből, egy korábbi gondolatból, vagy egy korábbi okfejtésből származik, tehát onnan indul el. Hát akkor minden valahonnan elindul. De akkor tovább megyek, és azt mondom, hogy ha minden valahonnan elindul, akkor akkor rá fogok a következő dolgra is kérdezni, hogy az honnan van, és az honnan van, és az honnan van, és az honnan van, míg el nem jutok oda, hogy azt mondom, hogy van valami, ami viszont abszolút. Ha valami abszolút, akkor az azt jelenti, hogy ő nem korlátozott. Hát ha valami örök, és mindent kitöltő, akkor ő nem korlátozott. Akkor viszont, ha ez tényleg így van, még velünk, mindenki velünk van? Eddig még nem volt olyan bonyolult. Tehát, hogyha ha minden örök, és ha ez a dolog, ez örök, és mindent kitöltő, akkor két kérdés is fölmerül. Az egyik az, hogy akkor hol vagyunk mi? Ha ő mindent kitöltő és örök, akkor mi most létezünk, vagy nem létezünk? Vagy valójában mi ő vagyunk? Ez az egyik. Világos ugye a kérdés? Hiszen ahhoz, hogy mi létezzünk, kell, hogy legyen valami üres hely, most nem feltétlenül fizikai értem, de valami olyan pont, ahol ő nincs, ahol mi lehetünk, mert különben, ha nincs ilyen hely, akkor mi nem vagyunk, csak ő van. Az egyik oldalon eljutottunk oda, hogy kell, hogy legyen valami, ami mindent kitöltő és örök, de ha eljutottam ide, akkor viszont azt kérdőjelezem meg, hogy igazából akkor lehet, hogy nem vagyunk. Ez az első kérdés. A második kérdés pedig, hogy lehet, hogy mi... A másik kérdés pedig az, hogy tegyük fel, hogy mi vagyunk, de hogyan lettünk? Tehát ebből örök dologból hogyan jöhettünk létre? Mindjárt egy pillanatig még az elsővel akarok csak egy szót mondani, utána mi a másodikkal fogunk foglalkozni. Az első az az, hogy hol vagyunk mi. Tehát, hogyha ő mindent kitölt és örök, akkor hol van a mi létezésünknek a tere? Milyen érdekes, hogy miből indultam ki? Abból, hogy én létezek, ugye? Ezt fogadtam el alapnak, és innen jutottam el oda, hogy van egy örök létezés, és ez, amire eljutottam, azt cáfolja pont, látszólag, amiből kiindultam. Most erre a problémára van egy jó pár válasz, de például a haszit filozófia végső soron, hosszú-hosszú fejtegetés után odajukat ki, hogy azt mondja, igazából logikailag ezt nem tudjuk megoldani, pontosan ehhez kell a hit. Nem ahhoz kell a hit, hogy tudjam, hogy Isten létezik, hanem ahhoz kell a hit, hogy tudjam, hogy én létezem. Mert logikailag az lenne logikus, hogy csak ő létezik, és akkor fölmerül a kérdés, hogy én hol vagyok, és azt mondja, igen, igen, igazából ezt logikai úton, nagyon sokféle módon próbálja megoldani, logikai úton nem nagyon tudom megoldani, ezt el kell fogadnom hitnek. Erre mondja a haszit filozófia, Ezért a Tóra nem azzal kezdődik, hogy Isten létezik, nem úgy kezdődik, hogy mint az összes ilyen régi, mit tudom én, hogy meg ezeket ilyen. Hogy?
Vagy a bölcsességi könyvek.
Hogy?
A bölcsességi könyveket szokták.
Bölcsességi könyvek, vagy az ilyen. Tehát ezek a görög, hogy ezek mitológia, mint hogy volt az Isten, és ő örökké létezett, és onnan elindult a világ. Nem, Tóráról nem is beszél Istenről gyakorlatilag. Azzal kezdődik, hogy kezdetben teremtette az eget és a földet. Mert az, ez a mi egyetlen viszonyítási alapunk, miért gondolom, hogy létezik világ, csak azért, mert a Tórában benne van. Nem ahhoz kell nekem a Tóra, hogy tudjam, hogy van Isten, ahhoz kell nekem a Tóra, hogy tudjam, hogy van világ. Mert logikai úton nem annyira logikus, hogy létezzen világ, és mert tudjuk, hogy voltak olyan görög filozófusok, akik azt mondták, hogy a világ gyakorlatilag nem létezik, ez csak egy ilyen halucináció. Igen. Na, de hát ezt mi nem fogadjuk el, mi azt mondjuk, hogy a világ létezik. Akkor ez az első problémakör, ezt most ezzel nem fogunk részletesen foglalkozni, ezt csak melyikesen említettem. Itt van azonban a másik problémakör, hogy rendben, elfogadjuk most mi, hogy vagyunk, és alapvetően különben ez az átlag emberek nem szokott problémát jelenteni, hogy elfogadja, hogy van-e, de hogy mi az a mechanizmus, amivel ebből a végtelen és mindent kitöltőből létrejön a világ. Miért lenne ez probléma? Hát a következő miatt. Hát itt tényleg valóban igaz az, hogy ez a valami, amit mi Istennek nevezünk, ez mindenható, vagy nem mindenható, örök, és mindent kitöltő, és nem most ne térben meg, ne csak fizikai térben meg időben gondolkozatok, hanem az azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag minden. Akkor miért hozna létre, miért akarna létrehozni valamit magán kívül, hogy ha ő neki amúgy most minden megvan, most hogy mondjam, leegyszerűsítve. Ha nekem minden megvan, akkor én semmit nem akarok. Ugye, mi az, hogy akarok valamit? Az akarat az azt feltételez, hogy valami hiányom van. És azt a hiányt akarom betölteni. Ezért akarom. Akkor csak egy olyan létezést tud akarni, vagy bármi mozgás, tehát bármilyen, hogy mondjam, a statikus állapotból kilépni, aminek valamilyen hiánya van, és azt a hiányt akarja pótolni. Mondhatom én-e erre az Istenre, hogy neki valami hiánya van? Nem. Mert ha azt mondom, akkor már nem Isten. Mi volt az egésznek a lényege? Mitől Isten az Isten? Azért, mert ő abszolút. Ő minden. Minden kitöltő. Ők semmi hiánya nincsen. Abban a percben, hogy azt mondom, hogy neki van valami hiánya, akkor már nem Isten? Akkor nem oldottam meg az első problémát. Mi az első probléma? Én kerestem egy pontot, ami mindent elindít. És amire már nem lehet föltenni azt a kérdést, hogy őt mi indította el. Eljutottam erre a pontra, de ennek a pontnak a definíciájához hozzátartozik az, hogy ő örök, és mindent kitölt. Ha ez viszont így van, akkor mi a túró már nézés, minek kell neki a világ? Vagy a általunk ismert létezés. Hiszen ha ő minden, és mindent kitölt, és mindent, akkor minek az neki? Ő miért akarná, hogy legyen? Világos a dolog? És ez az a probléma, az sok más mellett, ami nagyon foglalkoztatja a különböző filozófusokat, és például Spinozát is ez a kérdés ugye foglalkoztatta. Spinoza azt mondta erről, hogy Isten nem akarta a világot, az lett. Lett magától. Isten az örök létezés, a mindenható, és ebből automatikusan lett a világ. Nagyon, nagyon érdekes megoldás. Ugye azt mondja, ahhoz hasonlítja ezt, mint a nap és a napnak a fénye. Szóval van a nap. A nap akar, hogy legyen neki fénye, automatikusan van. A nap fantasztikus erejéhez hozzátartozik az, hogy neki van fénye. És ebből a fényből, és ez a fény, ez automatikusan jön ki belőle. Amióta van nap, azóta van fény. Ugye? Ráadásul ez a fény, ennek hát hihetetlen sok dolog köszönhető. Például, ha nem lenne nap, akkor itt ez az egész élővilág, ami itt ezen a földön van, sőt, maga a föld, ugye, akkor nem létezne. Tehát a gyakorlatilag mi van, hogy van a nap nem akarja, hogy legyen fénye, és nem akarja azt sem, hogy ez a fény itt rázkevén ezeket a gyönyörű fákat táplálja, vagy növelje, és nem akarja, hogy a betön lévő napelemek magukba szívják az energiát, és azzal meleg víz legyen, és azzal a köves lomó megfürödjön, miután fürdött a vízben, és utána mit tudom, blablabla, stb. De ezer jó dolog van, ami ennek a napnak a hatásán köszönhető, a nap egyiket se akarja, az automatikusan következik belőle. És erre azt mondja a Spinoza, ugyanez van a Istennel és a létezéssel. Isten az az örök és mindenható. És és minden. Ehhez a mindenhez hozzátartozik a világ. Hozzátartozik a létezés. A mi fizikai létezésünk is. És ezért azt mondja, hogy amióta van Isten, azóta van fizikai világ is. Meg van létezés. Spirituális és fizikai létezés is. Hiszen Isten az örök, az mindenható. Mi valóban ebben az Istenben és a mindenhatóságban vagyunk benne, mint fizikai létezés. Ez a fizikai létezés, ennek soha nem volt kezdete, mert ahogy Istennek nem volt kezdete, ennek sem volt kezdete, ez azóta, amióta van Isten, ha lehet ezt a kifejezést használni, azóta van. Tehát
végtelen,
és ugyanúgy, de megoldja azt a problémát, hogy miért kell Istennek akarni ezt a világot. Nem akarta ezt a világot. És ez nagyon fontos dolog, mert sok minden következik ebből a... Egyrészt jó első ránézésre, ugye nagyon eredetinek tűnik ez az ötlet, és nagyon jónak tűnik, megoldja ezt a logikai problémát, hogy ha Isten valóban mindenható és végtelen, akkor miért akarna ő valamit? Nem akarja. Ez automatikusan hozzátartozik. Ugye, és még ezzel példát mondhatnánk, amikor az mondjuk az én hatásomra valami történik, ami mondjuk akár nagyon alapvető, de én nem akarom, ez csak magától, ez hozzátartozik az én létezésemhez. Ugye, viszont mielőtt oda mennénk, hogy ezt megcáfoljuk logikailag, vagy megpróbáljuk megcáfolni, nem, nyilván nem én, tehát én nem vagyok okos, csak hogy amit mondjuk például a zsidó filozófia mond, azért egy perc álljunk meg, hogy ennek milyen következményei van. Tehát ha én azt mondom, hogy Istenből automatikusan következik a világ, úgy, mint ahogy a napból a napfénye, akkor ez ugyan nem cáfolja ennek az abszolút létezőnek, mozgatónak a létezését, tehát Isten létezését, de cáfolja azt, hogy például ennek az Istennek bármilyen elvárásra legyen velem szemben. Ugye? Azt mondja, hogy ennek egyáltalán letolja az egészet, ő nem érdekli, és nem is, ez nem egy jó kifejezés. Ő érdektelen mindenben, mert érdek akkor van, hogyha van valami hiány. Tehát semmifaj felelősségem nincs, nincsen jó és rossz, nincsen jutalom és büntetés, nincsenek kötelességeim, és a világ megy a maga útján, és lesz, ami lesz. Nyilván ki lehet alakítani ebben a világban hogy azt mondjuk, ha már mi vagyunk, most tök mindegy, hogy mi létezünk magunk között hozni egy valami erkölcsi normát, egy társadalmi szerződést, amivel megállapodunk, hogy te nem fogsz engem megölni, és te nem mész át a piroson, cserébe én sem megyek át, ezzel nem veszélyeztetjük egymás életét, most leegyszerűsítem. Tehát létre tudunk hozni, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy erkölcstelen társadalomban fogunk élni, meg tudunk állapodni mi abban, hogy egymásra való tekintettel, mivel közös érdek, hogy ne essünk egymás torkának, ezért mindannyian, legalább a többség elfogadja ezt a törvényrendszert, de nincsen olyan, hogy isteni elvárás lenne velem szemben. Mert Istennek nem volt célja a teremtése, és ha lenne célja a teremtése, akkor ez azt jelenti, hogy ennek benne valami hiány lenne. És ezt a hiányt akarja ő pótolni ezzel a célra. Úgyhogy ez a legfontosabb dolog, ami miatt végül is a Spinoza eretnek lett nyilvánítva, és ki lett átkozva a zsidó közösségből. Különben hozzáteszem, hogy most én őszintén nem, az annyira mélyen nem vájtom bele magam a Spinoza történelmének a kutatásában, de olvastam ilyet is, hogy igazából a kiközösítés, ez nem kiátkozás, elnézést, inkább kiközösítés, ez még jóval Spinoza írásainak a megjelenése előtt történt. Spinoza az alapvetően hát ugye abban az időben más nem is olyan volt, tehát egy vallásos zsidó családban született, és stb. 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 És az apja halála után kezdett el ezekkel a filozófiai meglátásokkal ugye a nyilvánosság elé állni, de hogy már korábban megszegte a szombatot, és együtt étkezett nem zsidókkal, ami nem volt kóser, és abban az időben, amik egy zsidó közösség, ugye igen. Hát nem csak az, hanem hát ugye ez egy teljesen elfogadhatatlan viselkedés volt, és ez volt az, ami kiváltotta az ő kiközösítését, és csak ez után volt az ő filozófiai munkássága. Na, akkor nézzük azt, hogy mi a probléma azzal, amit Spinoza mond. A probléma az, hogy igaz az, hogy megoldottuk azt a kérdést, hogy Isten miért akarna, tehát hogy ő igazából nem akar, neki nem hiányzik semmi, ez automatikusan lett belőle. De fölmerül ezzel együtt egy abban a pillanatban, amikor megoldottad ezt a kérdést a nap és a nap fénye példájával, ugyanabban a pillanatban egy másik problémát vetettél föl. Mi az a másik probléma? Ugye a nap és a nap fénye, ez egy automatikus dolog. De tud a nap nem kiadni fényt magából? Nem. Neki kénytelen fényt kiadni magából. Ez egy olyan olyan determinizmus, egy olyan automatikus valami, ami ugyancsak korlátozza a napot. Hiszen igaz az, hogy ha azt mondod, hogy valaki akar valamit, akkor azt jelenti, hogy neki hiányzik valami, de valakinek valami kötelező, vagy feltétlen, akkor ugyancsak valami probléma van vele. Hiszen, hogyha azt mondod, hogy ő neki kötelező, hogy legyen belőle fény, ő ezek szerint nem tudja azt elérni, hogy ne legyen belőle fény. Aha, tehát akkor ő korlátozott. Akkor Istennél ugyanezt a problémát fel lehet vetni. Ha azt mondom, hogy Istenből automatikusan lett a világ, ugye? Úgy, mint a nap a napfénye, ezek szerint muszáj, hogy legyen belőle világ. Azt mondanám, nem muszáj, ha akarná, akkor nem. Hát akarná. Ezek szerint akkor mégis most akarja. Jó, lehet, hogy ő csak jóváhagyásával akarta, de mégis akarja, hogy legyen világ, mert ha nem akarná, akkor nem lenne. Magyarul, tehát lát, mégis valami látja értelmét ennek a világnak, mert különben ugye nem lenne világ. Értitek? Semmire nem lehet azt mondani Isten, hogy automatikus, mert automatikus, az megint csak korlátozza Isten. Ezek szerint, tehát amikor azt mondod, hogy valaki akar, tehát egy választási lehetőség van, az igaz, hogy egyben feltételez nála egy hiányt, hiszen különben nem akarná, hogy legyen. Ugyanakkor maga az a képesség, hogy ő akarhat, az viszont egy plusz. Ha ő nem tudna akarni, az lenne egy mínusz. Tehát bármelyik irányba elmegyek, akkor problémám van ezzel az isteni, ennek a kérdésnek a megoldásával. Ha azt mondom, hogy Isten akarta, hogy legyen világ, akkor az a probléma, hogy hűha, akarta, ezek szerint van valami hiánya. Ha van valami hiánya, akkor ő hogyan Isten? Hogyan mindenható? Ha meg azt mondom, hogy nem, ő nem akart, ez automatikusan jött bele. Aha, akkor ha ő nem akarná, hogy legyen, akkor nem tudná megakadályozni. Akkor ezek szerint ő nála az automatikus. Tehát kényszerít van arra, hogy legyen világ. Akkor megint csak nem tökéletes, mert ha valami, Isten nem lehet azt mondani, hogy valami, ami kényszerből van. Úgyhogy ez az alapvető problémánk. Úgyhogy erre, ezzel száfolja meg a haszid filozófia, és gyakorlatilag a filozófia ezt a problémát, akkor azt mondanám, hogy Isten, ezzel nem tudom ezt elfogadni, hogy automatikus, tehát mégis feltételezem, hogy van ennek a világnak valamilyen célja, és Isten tudatosan, akaratos, nem az akaratos, az magyarul nem. Céltudatosan akaratta. Hogy?
Akaratlagosan,
köszönöm szépen. Akaratlagosan, céltudatosan hozta létre ezt a világot, és volt egy pillanat, amikor létrehozta, és ennek a világnak, ennek megfelelően van egy célja. A probléma az, hogy akkor viszont visszajutottunk oda, honnan elindultunk, akkor viszont miért, akkor mitől mindenható, vagy végtelen ez az Isten, vagy mindent kitöltő, ha ő akart valamit valamikor, akkor ezek szerint addig az neki hiányzott. Ha nem is lehet az addig szót használni idő értelmében, hiszen idő is ezzel a teremtésnek, az idő fogalma is ennek a teremtésnek a kezdetében indult, de, hogy mondjam, legalább szintekben, vagy mondjam, a világ nélkül nem lenne tökéletes az Isten. Akkor csak értsétek, ugye ez egy egyszerű dolog, az idő, nincs igazából, most ez nem ennyire egyszerű, de most nagyon leegyszerűsítve, idő és a tér az igen komolyan összefügg, hiszen az idő az a térbeli változásoknak gyakorlatilag a mondjuk így, igen. A tér nélkül nem nagyon lehet idő. Lehet idő abban az értelemben, ahogy ezt a haszid filozófia mondja, Szédertmáni. Mondjuk spirituális értelemben is az előbb említett előbb utaltam erre, hogy mondjuk van egy spirituális fogalom, egy szellemi fogalom, ami egy másik fogalomból következik. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy időben is következik, de arra épül rá. Tehát ott is lehet egyfajta rendet felépíteni, és akkor az nem is fizikai értelemben idő, mert lehet, hogy ugyanabban a pillanatban születik meg, de mégis spirituális értelme vett időnek tekintjük. Na mindegy, nem akarok ebben most milyen bemenni. Na, tehát akkor a probléma újra visszatér, akkor hogyan, mi a helyzet ezzel? És igazából olyan választ, ami kielégíti a logikánkat, nem nagyon fogunk találni. Mit mond erre még a haszid filozófia? Azt mondja, Van egy híres midrás, ami úgy szól, hogy Isten azért teremtett, ezt a midrás meg gondolom nagyon sokszor hallottak, vagy azok, akik már vettek részt ilyen tanulásokon, előadásokon. Van egy midrás, ami úgy szól, mi szávelkodos balkon írszlai direbetak tajnim, hogy Istennek volt egy olyan vágya, hogy legyen neki otthona egy alanti világban. És ezért hozta, most hazik filozófia ezt kifejt, és azt mondja, Isten létrehozott egy olyan világot, teremtett egy olyan létezést, ami tőle nagyon időzőben távol van, amiben ő nem érezhető, nem kézenfekvő. Mi volt ezzel a célja? Hogy a beleteremtett ember az kézenfekvő tegye, kézenfekvővé tegye őt. Mondja, hogy volt neki egy ilyen vágya, hogy hiába ő minden és mindent kitöltő. Csinálok egy olyan világot, amiben amúgy azoknak a számára, akik abban a világban élnek, meg érzékelnek, nem vagyok érezhető, nem vagyok magától értetődő. Milyen céllal, hogy éppen egy ilyen világban, ahol amúgy nem vagyok magától értetődő, ott is érezhetővé tegyenek engem ezek a ebbe beleteremtett létezők. Most az, hogy ennek a mechanizmusa mi, arra már mindjárt kicsit fogunk beszélni, de először magáról azt mondja, hogy volt egy ilyen vágya. Akkor ez mit jelent, hogy volt egy ilyen vágya? Akkor egyrészt ugye vágy.
Valami után.
Milyen dolog az, hogy azt mondja, hogy volt neki valami vágya. Van ennek a vágynak a magyarázata? Hogy ez miért kellett neki? Szóval nem. Csak vágyakozott rá. Csak úgy. Csak úgy. Akkor ezek szerint, ha én nekem valami kell, csak úgy, akkor is azt mondja, nem, ezt nem szabad, mindent logikailag meg kell magyaráznod, mindig, ugye, ez a vallásnak a lényeg, ez mondjuk, hogy nincs, hogy csak úgy akarsz valamit. Nem. Tessék, mindent alá kell támasztani, és hogy helyes, nem helyes, ugye, de Istennek lehet csak úgy, mert ő vágyakozik, éppen olyannyia van. Ez egyik. A másik, hogy mi az, hogy vágyakozik, ha mégis valami, ilyen, valami. Erre most mi a végül is a magyarázat? Azt mondjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy vágy, ez csak egy, a kifejezést használjuk, hogy a vágynak az általunk ismert fogalom, mint vágy, megértésével fölhívjuk valami a figyelmet a világ isteni akaratával kapcsolatban. Mégpedig arra, ugyanúgy, hogy ugye mi a különbség között, amikor azt mondom, hogy a magyarban mondjuk lehet, hogy ez annyira nem jön át, de most próbáljuk meg mégis. Aztán mi a különbség akkor, hogy azt mondom, hogy én akarok valamit, és hogy én vágyok valamire. Akkor a haszít filozófia úgy definálja azt, hogy az akarok valamit, ott van valami magyarázat, a vágyok valamire, ott nincs magyarázat, csak úgy. Istennél is azért azt a kifejezést használja a midrás, hogy ő vágyakozott arra, hogy ez így legyen, és nem azt a kifejezést, hogy akarta, mert azt akarta ezzel kifejezni a midrás, hogy Istennek ez ugyan egy céltudatos teremtésről beszélünk, egy céltudatos akaratáról beszélünk, de ő nincs korlátozva azzal, hogy ő akarta ezt. Mert igazából neki ez nem egy hiány miatt akarta, hanem csak úgy. Nem tudom, értitek-e. A világban végül is elképzelhetetlen az, hogy valaki akarjon valamit, és anélkül akarja, hogy ő neki az hiányozzon. Ugye, hiszen minden akaratnak végül is, és vágynak is végső soron az a lényege, hogy nekem valami hiányzik, és azt akarom. Isten az egyetlen, aki akarhat valamit, és mégis nem azért akarja, mert neki hiányzik. Amit ezt fölfogni, ezért mondtam, hogy nem fogjuk tudni, de csak mechanikusan tudjuk fölfogni. Tehát, hogy mondjam, maga az értelmét nem tudjuk megérteni.
Ez nyelvi kérdés is, tehát olyan szavakat akarunk alkalmazni,
amik nem.
Magukra
szoktuk
hangalkozni.
Nem, de hát a
vágyról, akaratról beszélünk, amik emberekre.
Akarat. Jó, de a maga az alapkérdés az létező kérdés.
Az alapkérdés is olyan kérdés, ami magukra kapcsolatban.
Nézd, végül is bármi, akkor erre azt lehet mondani, bármi, amit Istennel kapcsolatban filozofál, az akkor nem lehet tökéletes. Nem lehet tökéletes, hiszen igazából mindig magadból indulsz ki, és ebben teljesen igazad van. De ez nem jelentheti azt, hogy akkor ne foglalkozzunk a kérdéssel, mert...
Persze, én nem is azt mondom, csak azt mondom, hogy... Tehát, hogy mondunk valamit, aztán megkritizáljuk azt, amit mondtunk, mert mert tényleg kétségtelenül nem tudjuk leírni, de hát ez tulajdonképpen nem is találkozhatunk ezzel, nem is lehetett célunk az, de nem lehetett azt nem is várhattuk elmondani, hogy képesek legyünk megmagyarázni Istennek a...
Nagyon jó az, amit fölvett, mert ez egy alap kérdés, akkor azt érdemes tisztázni legalábbis azt, hogy... Hát ugye azt mondod, hogy valójában soha nem lehetett az célunk, hogy tökéletesen megértsük, mondjuk a teremt egy pillanat, tökéletesen megértsük a teremtés célját mondjuk, mert az a gyakorlat magának Istennek a minőségét próbálnánk megérteni, ami ugye nem egy elvárható célkitűzés magunk részéről, hiszen mi korlátozottak vagyunk róla, meg azt mondjuk, hogy korlátok nélküli, akkor igazából mi a célja annak, hogy mi ezzel egyáltalán foglalkozunk? És erre van egy nagyon érdekes mondás a haszit filozófiának, azt mondja, amikor valamire azt mondod, hogy nem értem, az nem mindegy, hogy mikor mondod azt, hogy nem értem. Amikor bele se gondoltál, fogalmam sincs. Vagy amikor már belegondoltál, és finomítod, pontosan amit mondtál, mondasz valamit, és azt táfolod, és már nüanszokról beszélsz, és a nüansz végén azt mondod, ez tökélet, ennek a minőségét már nem tudom megérteni. Mert akkor, hogy mondjam, a megértésnek, a Héber kifejezése van kétfajta megértés létezik, a pozitív megértés, meg a negatív megértés. Valamire tudom, hogy mi az, meg valamire tudom, hogy az mi nem. Akkor Istennél az első az elképzelhetetlen, ugye, mert az előbb említett probléma. De legalább a másodikat megpróbálhatjuk, hogy minél jobban próbálunk közelíteni, mindig azt a közelítést egy kicsit száfoljuk, és a végén azt mondom, azt tudom már, hogy ő mi nem, az, hogy mi igen, azt nem is fogom soha megérteni. De azt már tudom, ahhoz már közelítek, hogy mi nem. És akkor mi a dolognak a lényege? Hogy végül is, az előbb beszéltünk, kicsit elkanyarodunk most az eredeti témát, de ez egy fontos dolog. Az előbb beszéltünk arról, hogy mihez kell, a tudás, és mihez kell a hit. Ugye? Most anélkül, ez egy külön előadás lenne, de végül is mi a dolognak a lényege? Minden emberben van hit, és minden emberben van tudás. Amit én tudok, értek, ahhoz nem kell hit. Ugye, mire szoktam a hitet használni? Ahhoz, amit nem értek. A gyerek elhiszi, hogy mit tanít. Miért van az, hogy a gyerekek sokkal több mindenben hisznek, mint a felnőttek? A gyerekek még sokkal kevesebb dolgot értenek. Minél tovább haladsz, és minél több dolgot értesz, annál inkább leszűkül annak a tere, amire a hitet tudod alkalmazni, ugye? Mondjuk, amíg nem értem, mondjuk, mit tudom, nem akarok nagy szavakat használni, mint a gravitáció működését, akkor el tudom hinni, hogy azért, mit tudom én, ilyen a világ, vagy marad a levegőbe a világ, mert egy bácsi tartja a világot alul. Most mondtam valami. Minél tovább megyek, annál kevesebb dologra kell a hitet alkalmaznom, és annál több dolgot tudok a fejemmel megérteni. De soha nem lesz olyan állapot, hogy valamiben, hogy minden tökéletesen megértsek, és semmihez ne kelljen hit. Milyen állapot lett? Hogy az én értelmem minél szélesebbé válik, a hit viszont egyre specifikusabb dolgokról szól. És ez a mi célunk. Ha a hit minőségét szeretnénk emelni, akkor emeljük az úgy képzeljétek el, hogy ha mondjuk teli van a pohár, 80% hit, 20% értelem, minél tovább megyek, annál kevesebb szintrenél van a hit, és annál többnél az értelem. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé van szükségem a hitre. Ez azt jelenti, hogy sokkal szofisztikáltabb az én hitemnek a minősége. Mondjuk, vegyünk egy kérdést. Te hiszel Istenben? Kérdezik tőlem. Igen, én hiszek Istenben, nem csak tudom Istent, vagy értem Istent, bizonyos szempontból, hanem hiszek benne. Akkor mi a különbség közted, meg a, nem tudom, a bálványimádó zulu törzs között, aki azt hiszi, hogy az a kő, ami ott van a sivatag végén, azt teremtette az egész világot. Ő is hisz, te is hiszel, végső soron te se tudod megmagyarázni az egészet, meg ők se tudja mondani. Igen, de van egy nagy különbség. Hogy én nagyon sok mindent meg tudok magyarázni, és van egy szint, amin fölött azt mondom, ehhez már az én értelmem a minőségéből kifolyólag nem a megfelelő eszköz, és oda szükség van a hitre. A Zulu törzsnél neki még sok minden van, na jó, azt hiszem, hogy értető a dolog. És ezért foglalkozunk mi ezzel, azt mondjuk, minél több dolgot fogok megérteni, abból, hogy Isten mi nem, annál inkább lesz szofisztikáltabb a hitem is. Tehát abban igazad van, arra nem törekedhetünk, és ez nem is lehet igazából cél, hogy végsősorban mindent megértsünk. De akkor még visszatérve ehhez a problémához, hogy még ezt be tudjuk fejezni, hogy gyakorlatilag a haszi filozófia azt mondja, hogy a világ és Isten kapcsolata, Isten teremtés, világ teremtése, az ahhoz hasonlítható, ugye volt nekünk két példa, két egymás ellentétes példánk. Volt a nap és a napfénye, ami egy automatikus dolog, és volt, amikor valaki akar valamit. Mind a kettőnek megvolt a maga hiányossága, ugye? Amikor valaki akar valamit, annak mi a hiányossága? Hogy valami hiányzik nála. Amikor valami automatikus, annak meg az a hiányossága, hogy ezek szerint automatikus, neki muszáj ezt csinálni. Mit mondunk? Istennek a világ teremtésére szóló akarata az olyan, hogy egyik oldalról tudatos és akaratlagos, ugyanakkor nem azért van, mert valami hiányzik neki. Tehát nem mondjuk rá, hogy automatikus, de ugyanakkor nem mondjuk rá azt sem, hogy azért akarja, mert valami hiányzik neki. És ez a dolognak a lényege, amit nekem, mondom még egyszer, a minőségét nem tudjuk megérteni. Ilyen akarat, vagy ilyen automatizmus nincsen nálunk, a mi létezésünkben, de mégis ezt mondjuk, erre már azt mondjuk, azt nem értem, hogy ez hogyan lehet, de azt tudom, hogy ez ilyen, és hitből fogadom el, hogy ilyen, mert a minden más, ami mögötte van, az... az logikus, tehát nem tud logikusként működni. Röviden összefoglalva, ez a Tóra szembeállítva Spinozával című történet. Különben végül is Spinozát ezért szokták úgy definiálni, mint a panteizmus feltalálója, ugye, amikor az a lényeg, hogy a természet és Isten az ugyanaz, mert pontosan erről van szó, hogy azt mondja, hogy Istenből automatikusan származik, következik a létezés, a világ, és ezért gyakorlatilag amióta van Isten, van világ, magyarul a világ, tehát a természet és Isten az ugyanaz. Mert nagyon sok más olyan alaptétele is van a zsidóságban, amit ezt nem tudjuk elfogadni. Én beszéltem arról, hogy, tehát, hogy ez, ugye, cáfoltuk egy pár oldalról, mint ami alaphittétel a zsidóknál, és ami miatt nem stimmel ez a gondolat. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy akkor ezek szerint nem céltudatos a világ teremtése. De van más is. Például mi hiszünk abban, hogy vannak csodák. Ugye, ha van csoda, mi az a csoda? Az, amikor egy természet feletti erő áttöri a természet törvényeit. Mondjuk ketté válik a tenger, és ott átmennek a zsidók száraz lábbal. Ugye, hogyha Istennek semmi nem akaratból hozza létre a világot, hanem ez egy automatizmus, akkor soha nem, a természet soha nem fogja meghazudtolni önmagát. Vagy mondjuk hiszünk abban, hogy vannak proféták. Ugye a profétának is az a lényeg, hogy ő kapcsolatba kerül valamivel, ami nem korlátozott, nem ebben a korlátozott természeti létezésben van. Ugye a Spinoza állításába ez, vagy gondolatvilágába ez nem fér bele. Beszéltünk a jutalom és a büntetésről, beszélünk a túlvilágról, mi hiszünk abban, hogy a lélek tovább él, és nem csak a természetben. Ez is, ez sem annyira stimmel az ő gondolataival. Igen. Igen.
Ilyen nemzetiségű volt
Spinoza. Hollandiában született, szóval zsidó volt. Azt benne rakjam, azt 1600-as években.
Maga a véleménye szerint Spinozát ma is kiátkozni?
Ugye akkor beszéljünk egy kicsit, hogy mi az, hogy kiátkozás.
Közösítés.
Kiközösítés. Ugye a kiközösítés fogalmának mi a lényege? És mikor alkalmazzák ezt? Manapság soha senki nem szokta kiközösíteni. Ugye mi a kiközösítés lényege? Az volt a lényeg, hogy akkor, amikor a zsidó közösség egy zárt közösség volt, akkor, és eleve teljesen természetes volt különben, hogy az emberek ebben a közösségben vannak, és ezt a vallási életet élik, stb. Kiközösít eszközét akkor használták, amikor valaki annyira eltérően viselkedett, vagy nézeteket vallott a vallás tanításaitól, hogy mivel ez egy zárt közösség volt, ezért automatikusan rossz hatással lett volna a többiekre, ezért kénytelenek voltak kiközösíteni, mert hitték azt, hogy továbbra is hiszük azt, hogy a mi nézeteink a helyesek, és ez volt az egyetlen eszközre. Ugye ma, ha valaki elkezd mondjuk más nézeteket vall, eleve nem nagyon, nincs miről beszélni, mert a közösség típus manapság nem olyan, mint 400 évvel ezelőtt volt, hogy egy zárt közösségben valaki elkezd másról beszélni, és akkor mindenki utána fog menni. Ma az egész világ és az egész közösségnek a formája teljesen másmilyen. Hozzájunk szokva, hogy mások másképp gondolnak, és erről beszélni lehet, és nem kell rögtön. Tehát ezért manapság a kiközösítés eszközét soha nem szokták használni. Arra is beszélni, hogy nem is használna semmit, mert nincs közösség. Azért, mert nincs közösség, hogy ez nem egy zárt közösség, hogy elmegyek máshova.
Szóval nincs semmi ilyen...
Az volt a lényeg, hogy ne jöjjön többet a közösségbe, és a közösség tagjai ne beszéljenek a keresztényekkel.
Gyakorlatilag ez volt a lényeg, igen. Manapság a kiközösítést különben olyan esetekben szokták csak használni, és szélsőséges esetben nagyon ritkán, ha valaki valami borzasztó nagyot vétkezett a közösség ellen, tehát mondjuk átverte a közösség tagjait, nagyon durván, céltudatosan. Vagy mondjuk olyan például, ha valaki, egy férfi nem akar évtizedeken keresztül mondjuk vállólevelet adni a feleségét, csak azért, hogy bosszantsa, hogy tudom én, akkor ilyen szélsőséges esetekben szokták ezt használni, de az a probléma, hogy ekkor sem nagyon segít ez, mert honnan közösített ki? Ki közösített a New York-i, mit tudom, milyen közösségben? Átmegy akkor Chicagóba, és ott már senki nem. Az egész dolog nem annyira zárt, és ezért nincs erről szó.
Azt mondjuk, hogy mondjon, amit akar.
De most itt nem, azt már nem mondjuk. Én most arról beszélek, hogy valamit csinált, és a közösség borzasztóan mérges rá, és ezzel akarjuk nyomatékosítani, hogy meg igenis te vétkeztél a közösség ellen. Tehát mondom, nem elvi okokból. Ma az egész világ másmilyen, ugye, hiszen mivel mondjuk nézzük meg mondjuk a budapesti zsidó közösség különösen, de akár a világ más pontjain is, ez a legtöbb zsidó közösség olyan, hogy ma nem az a tendencia, hogy emberek elhagyják a vallásos közösséget, inkább az a tendencia, hogy olyanok, akiknek mondjuk 2-3 nemzedékkel elhagyták a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, azok próbálnak vissza közeledni. És ezért sokkal természetesebb, hogy valaki nem ért egyet, mert más neveltetés kapott, másmilyen gondolatvilágban nőtt fel, és azzal lehet beszélgetni, mert ha azt akarjuk, hogy hassunk rá, a mi gondolatainkkal el kell fogadni, hogy ő is el fogja mondani a sajátjait, nem bárhatjuk el tőle, hogy ő csak hallgasson. Hiszen ugye ez egy teljesen más világ, mint egy olyan világban, ahol nem volt más alternatíva, ahol nem volt az, hogy azt hiszem, hogy ez érthető.
De Spinozának egyébként volt egy olyan, tehát a filozófiai szabadság az neki nagyon fontos volt. Tehát benne is volt egy olyan súly, hogy nem is
érdekelte a dolog.
Tehát ugye volt egy előzménye ennek az egész filozófiai kísérletnek, egy polgár, a nevére most nem emlékszem, aki Maranos volt, és valami katolikus pap lett, és akkor úgy tért vissza az országhoz, és akkor neki voltak ehhez hasonló problémái, és kiközösítették az égen. De ő aztán visszakönyörögte magát, tehát volt egy ilyen büntetés, jól emlékszem, hogy lefekszik a zsinagóga bejáratához, és mindenki átlép rajta. Nem hallott erről?
Nem.
Kuriel hoztam. Mit csinálták a Spinozának? És az ő erődje volt Spinozának.
Spinoz egyetemi tanár volt, és ott terjesztette a tanárit, és ez igazából a keresztény közösség volt.
Igen, utána a keresztényeknek.
Úgyhogy azt jól van, hogy a keresztények érted nyomást a zsidóknak, hogy közösítsék ki, mert ezáltal a mind egyetemi tanár is elveszítette az egyetemét. Tehát, hogy ő egy kiközösített zsidó, az, tehát hogy mondjam, hogy minden ember személyben, akkor
kikibéte. Már zsidó sem. Ennyire lesüljek.
Hát tulajdonképpen úgy jól meg. Hát, mert ha katolikus lett volna, mágyára küldik.
Más kérdés?
Egyébként van még egy kérdés, hogy van olyan álláspont is, hogy ugye azt mondtad, hogy minél többet tudunk, annál kisebb a szűkebb marad, de vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy minél többet tudunk, annál inkább világossá válik, hogy mennyire nem fogjuk tudni megérteni az egészet. Tehát, hogy annál több, nagyobb területe marad.
Amit nem lehet elérni.
Annál inkább belátod, hogy az egészet mennyire nem fogod megérteni.
Na most ugye. Igen.
De én úgy értettem, hogy azokra a területekre, amire korábban neked a hitet kellett, mondjuk amíg az ember nem gondolkodik el azon, nem feltétlenül kell ezt elfogadni, amíg az ember logikai úton nem próbál megérteni, hogy van Isten, önmagában azt, hogy van Isten, addig egyedül csak a hitére hagyatkozik. Elkezd ezen gondolkodni, és úgy logikusabb az, hogy van Isten, mint hogy nincs. Erre már nem kell önmagára, hogy van Isten, nem kell hit, másra kell. Sokkal szofisztikáltabb kérdésekben kell lesz majd szükség a hitre. De ez nem azt jelenti, ebben igazán nem azt jelenti, hogy ő már nekem már csak 5% van a szükség a hitre, én már majdnem mindent értek. Mert igazad van, hogy az egész, tehát hogy azt megérteni, hogy soha nem lesz egy tétel, ami mindenre megoldást ad, ezt egyre jobban fogod látni. Igen. Igen?
Én úgy érzem, hogy végig tudtam követni a gondolati levezetésedet, de bevallom nekem van a fordásai. A végén, az utolsó szemnél, ez nagyon eredmény gondolat, hogy tulajdonképpen azáltal, tehát hogy az örökkéható az, aki mindenek fölött és abszolút van, és hogy is mondtad, hogy teljes.
Mindent kitöltő.
Mindent kitöltő, hogy tulajdonképpen, és neki nem hiányoztak semmi, és ezért nincsen akarata, de akkor mégis lehet, hogy abban a világ közé, és azáltal van az örökkévaló, hogy a világ van.
Hoppá!
Ez nagyon.
Mindjárt kiközösítünk, vigyázz el! Ugye, ha azt mondod, hogy gyakorlatilag azáltal van az Isten, hogy van a világ, kérdez azt jelenti, hogy az abszolút létezés az a világ, és Isten függ a világtól. Ugye, a
Maimonides
ilyesmit mond a Spinoza, azt mondja, van a világ, van Isten, és abból automatikusan következik a világ. De ha fordítva mondod, az gyakorlatilag ugyanaz. Mi a dolognak a lényege? De a probléma az, hogyha azt mondod, hogy egyik a másik nélkül nincs, akkor egyik sem tökéletes, tehát egyikre sem mondhatod azt, hogy Isten. Mi az Isten minőségének a lényege? Miben más ő, mint a többi létezés? Hogy ő feltétel nélkül létezik. Ha azt mondod, hogy valamitől van, azt mondod, hogy van valami feltétele. Ugye a Maimonides a következőképpen definiálja az isteni létezést a Misne Tóra ugye, nagy műve elején. Azt mondja, a világban minden létezés függ tőle, és ha ő nem lenne, akkor ezek sem lennének. Ő viszont nem függ semmitől, és ha nem lenne az összes többi létezés, ő továbbra is lenne. Ez az egyik, amit mond. Aztán folytatja, és azt mondja, hogy ez a létezés, ebből nem lehet kettő, mert ha azt mondom, hogy kettő van belőle, akkor akkor már nem korlátok nélküli, hiszen azért van kettő, mert ő tart valameddig, és onnan kezdődik a második. Tehát arra, amire azt mondom, hogy Isten, az feltétlenül kettő nélküli, és mindent kitöltő lehet, hiszen ha nem feltétel nélkül, és nem mindent kitöltő, akkor végülis ugyanolyan korlátozott létezés, mint az összes többi, és nincs megoldás a problémám. Tehát azt mondod, hogy van két dolog, és ezek egymástól függnek, akkor ezek már egymással együtt sem lehetnek tökéletesek, hiszen, hogy érted?
Tehát tulajdonképpen, ahogy van a gondolat csak akkor jelenik meg, hogyha azt mondja, hogy cselekvésben
van. És?
És hogy...
Ilyen az Isten és a világ. Akkor te már mást mondasz. Te most azt mondod, hogy Istennek a... Isten mindig is létezett, de az ő megnyilvánulása csak abban nyilvánul meg, ha van világ. Ez már lehet, ez egy lehetséges gondolat, de ez nem cáfolja azt, hogy ő mindig is létezett. És ő feltétel nélkül. Az, hogy ő akkor érezhető csak, ha van, abban igazad van, hogy Isten csak akkor érezhető, ha van, aki érezze.
Igen,
ja,
igen.
Ha nincs, aki érez, akkor de ettől még ő létezik.
Igen.
Ugye, ha engem senki nem érezne, itt elbújok a szobában, és elhúzom a függönyt.
De
az nagyon nagy hiba lenne azt, hogy én nem létezem, azért, mert a számodra nem létezem. Nem ugyanaz. De különben az egy másik filozófiai kérdés, amikor nagyon eltávolod. Amikor én el vagyok takarva előled, és ezért te nem érzel engem, hiába létezek, tehát magyarul számodra nem létezek, annak egy valójában létezek, ez kinek a hiányossága? A tiéd vagy az enyém? Az igazság, hogy nem. Mert ez egy különben egy probléma, azt itt filozófiáról hosszan fejteget, nem a én meg a te kontextusodban, hanem pont Isten és az. Mondja, ha tényleg igaz az, hogy lehet egy olyan állapot, amiben én létezem, de ha nem érzed, létezem, akkor az én létezésem nem tökéletes. Mert ha tökéletes létezés, akkor nem lehet olyan állapot, hogy létezek és ne érezzek. Mindegy, nem akarok nagyon.
Jó, már be nem
megy. Más kérdés? Igen? Úgy hozzászólás?
Csak annyi a kérdés, hogy olyan az megfogalmazás, amit én gondolok, hogy az önökében azért teremtette meg ezt a materiális világot, ugye te mondtad, hogy minél, és más szavakkal mondom, hogy minél félbe menjünk, minél megközelítse azt a szellemi világot, amiben megközelítjük őt. Tehát, hogy ahhoz, hogy egyszer létezik egy szellemi világ a világban, ahhoz, hogy az még egyszer megteremtődik más közegészségben, én ahhoz kell a világban.
Jó, egyrészt ebben teljesen igazad van, nagyjából ez, amiről beszéltünk, hogy azért teremtett, hogy érezhető legyen az alanti világokban, vagy otthon legyen az alanti világ, ez pontosan ezt jelenti, ugyanakkor azt ne felejtsd el, hogy te azt mondtad, hogy szellemi világ, Isten az nem szellemi világ, a szellemi világot is megteremtette. A szellemi világ is egy létezés, ugye? Az is egy teremtett létezés.
Azért mondtam, hogy
jó. Köszönöm szépen. Átadom a szót, aztán a Bálint következő.